36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hamvazó szerdán az Egri Bazilikában mutatott be Szent Misét Ternyek Csaba érsek. Homíliájában a főpásztor kiemelte, éppen az elmúlást szimbolizáló hamu által jutunk el a lényeghez, életünk megújulásához. Minden nagybőjti vállalásunk ebben segít bennünket. A Szent Misén a főpásztor elmondta, a nagybőjt évről évre egy új kihívás és lehetőség, hogy új lendületet vegyen keresztény életünk. Az érsek kiemelte, az imádság, a bőjt és az alamizsna csak akkor hiteles, ha nem az emberek elismerését, hanem Isten tetszését keresi. Az ápolók munkája pótolhatatlan, ezért a kormány anyagi megbecsüléssel is elismeri a szolgálatukat, hangsúlyozta a kormány szóvivő. A Magyar Ápolók Napjához kapcsolódóan a kormányinfón. Vitályos Eszter köszönetet mondott az egészségügyi szakdolgozóknak, akik nap mint nap helytállnak a betegek mellett, felelősséggel, emberséggel. Jelezte, hogy az elmúlt másfél évtizedben jelentős béremelés valósult meg az ágazatban. Az ápolói átlagbér 2010-ben 171 ezer forint volt, ma már meghaladja a 800 ezer forintot. A serdülőkor finom motoros teljesítményét egyszerre alakítja a biológiai érettség és a tapasztalat, de nem azonos mértékben. Derült ki a serdülőkori fejlődés kutatócsoport 225 fiatal bevonásával végzett vizsgálatából. A kutatók eredményei szerint hangszeres tapasztalat hiányában az összetett kézmozgásokat elsősorban a biológiai érés határozza meg, míg zenetanulás esetén a gyakorlás időtartama válik döntő tényezővé. Olvasható az Eötvös Loránd Tudományegyetem közleményében. Csak nem 1000 egyetemista mentorral, több mint 4000 általános iskolással 110 iskolában folytatódik idén a Tanítsunk Magyarországért program, mondta a gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarországért program irányításáért felelős kormánybiztos Tinnyén. György László hozzátette, tavaly ősszel 707 mentoruk volt, most már 930, és reményei szerint számuk rövidesen meghaladja az 1000-et. A program során egyetemisták mentorálják a kis településeken élő általános iskolásokat, hogy támogassák tovább tanulásukat és segítsék őket pályaválasztásukban. Több mint 40 tervező mutatta be kollekcióját a 17. Budapest Central European Fashion Week-en. A rendezvényre 12 országból érkeztek érdeklődők, valamint iparági szakemberek Magyarországra, közölték a szervezők. A közlemény szerint az eseménysorozat több mint 50 kísérő rendezvénnyel, 6 nemzetközi partnerszervezet együttműködésével, 20 szakági oktatási intézmény bevonásával és több mint 5500 látogató részvételével erősítette tovább Budapest régiós szerepét. A kiemelt bemutatók és prezentációk Budapest jelentős kulturális tereiben valósultak meg. Ilyen volt többek között a Szép Művészeti Múzeum vagy az Apolló Galéria. Partraszállási hadgyakorlatot tartott a NATO Németország balti tengeri partvidékén. 15 hajó és több mint 2600 katona vett részt a gyakorlaton. A március közepéig tervezett manővert pedig mintegy 10 000 katona, több mint 1500 jármű és 17 hajó bevonásával tartják 13 országból. Kizárta Friedrich Merz kancellár, hogy Németországnak saját atombombája legyen. Ugyanakkor elképzelhetőnek nevezte, hogy német katonai repülőgépeket biztosítsanak francia vagy brit nukleáris fegyverek esetleges bevetéséhez. Április 19-én tartják az előrehozott választásokat Bulgáriában. 5 év alatt 8-szor választhatnak a bolgárok, miután december közepén lemondott a konzervatívok vezette koalíciós kormány, amelyet a korrupció elleni tömegdemonstrációk kényszerítettek távozásra. Ketté vált a lengyel kormánykoalícióhoz tartozó Lengyelország 2050 párt. Képviselőinek egy része Centrum néven új frakciót alapít, jelentette be a klímaügyi miniszter. De továbbra is lojális partnerséget ígérnek Donald Tusk kormányának. Az új frakcióhoz eddig 18 képviselő csatlakozott. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, az ország fölé húzódó kiterjedt csapadékrendszer a keleti tájakat várhatóan az éjszaka második felében éri el. Az esőt a Dunántúlon egyre több felé havas eső, havazás váltja. Emellett az északi középhegység térségében is hóesés lesz jellemző. Másutt döntően eső valószínű. Az északkeleti északi szelet egyre nagyobb területen kísérik erős, viharos lökések. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet -2 és +6 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. 14. Leó pápa homíliája hamvazó szerdán. Ne maradjunk a világ hamvai között, hanem térjünk meg, és építsük újjá magunkat. A Szent Atya fogadta a Krisztus légiója általános káptalanjának résztvevőit. Az imádság, az alázat és a belső szabadság útján haladjanak tovább. Döntés. Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagybőjt első vasárnapjára.
Leó pápa hamvazó szerdán. Ne maradjunk a világ hamvai között, hanem térjünk meg és építsük újjá magunkat. 14. Leó pápa a nagybőjti út kezdetén a római Santa Sabina bazilikában mutatott be szentmisét. Bűneink felismerése a megtérés érdekében már a feltámadás előérzete és tanúságtétele. Azt jelenti, hogy ne maradjunk a hamuban, hanem keljünk fel és építsük újjá magunkat. Így a húsvéti szent három nap, amelyet a nagybőjti út csúcspontján ünneplünk, feltárja majd minden szépségét és jelentését. 14. Leó pápa szerint ezt követeli tőlünk a történelem és a keresztények lelkiismerete. Nevezzük nevén a halált, viseljük a jeleit, mint a hamu, de tegyünk tanúságot a feltámadásról. 14. Leó ezt hangsúlyozta első, pápaként bemutatott hamvazó szerdai szentmiséjének homíliájában február 18-án szerdán délután az Aventinus dombon található Santa Sabina bazilikában. Ezzel megnyitotta a Leó pápa az egyház nagybőjti útját. Felidézte Szent 6. Pál erőteljes proféciáját, amelyet 1966. február 23-án a Vatikáni Bazilikában tartott általános kihallgatáson a hamvaszkodás szertartásán mondott el a modern ember önszuggesztiójáról, saját meggyőződéseinek megerősítéséről és a hamvak apológiájáról egy olyan kultúrában, amelyet az abszurd és a semmi metafizikája ural. Ma felismerhetjük az ezekben a szavakban rejlő proféciát, és a homlokunkra kent hamvakban érezhetjük egy égő világ, a háború által szétesett egész városok súlyát, a nemzetközi jog és a népek közötti igazságosság hamvait, a teljes ökoszisztémák és a népek közötti harmónia hamvait, a kritikai gondolkodás és az ősi helyi bölcsesség hamvait, a szentség iránti érzék hamvait, amely minden teremtményben ott lakozik, fogalmazott Leó pápa. A stációs liturgia az Aventinus dombon található Sant'Anselmo, Szent Anselm templomban kezdődött 14. Leó imájával. Kísérd jó indulatoddal, irgalmas atyánk, bűnbánati utunk első lépéseit, hogy a külső szabályok követését a lélek mély megújulása kísérje. Ezután került sor a bűnbánati körmenetre, a Santa Sabina bazilikához, amely során a szentek litániája hangzott fel. A templomban jelen voltak a Szent Anselm bencés szerzetesei, a Santa Sabina domonkos atyái, püspökök és bíborosok, valamint a hívek.
Il profeta Gioele ci ha raggiunti con la sua voce che porta ciascuno fuori dal proprio isolamento.
Prédikációjában az első olvasmányra és Joel proféta felhívására utalva, népemet gyűjtsétek egybe, szent közösséggé legyen. A pápa emlékeztetett arra, hogy a nagyböjt ma is a közösség erőteljes időszaka. Tudjuk, mennyire nehéz összegyűjteni az embereket, és népnek érezni magunkat nem nacionalista és agresszív módon, hanem szeretett közösségben, ahol mindenki megtalálja a helyét. Valójában itt egy olyan nép formálódik, amely felismeri saját bűneit, vagyis, hogy a gonosz nem feltételezett ellenségektől származik, hanem megérintette a szíveket, a saját életünkben van jelen, és bátran kell szembenézni a felelősségvállalással. 14. Leo ezután hangsúlyozta, hogy a bűn személyes, de a valós és virtuális környezetben ölt testet, amelyet gyakran látogatunk. A bűn tényleges struktúráin belül, amelyek gazdasági, kulturális, politikai, sőt vallási jellegűek. Szembeállítani a bálványimádással az élő Istent, tanítja nekünk a Szentírás, azt jelenti, hogy merjük elfogadni a szabadságot és újra felfedezni egy kivonuláson, egy úton keresztül. Már nem bénulunk meg, nem leszünk merevek, és biztosak a pozícióinkban, hanem egybegyűlünk, hogy mozgásban legyünk és változzunk. Milyen ritka, hogy olyan felnőttekkel találkozzunk, akik megbánják bűneiket. Olyan emberekkel, vállalkozásokkal és intézményekkel, amelyek beismerik, hogy tévedtek, állapította meg Leo pápa. Majd rámutatott, hogy a fiatalok minden eddiginél jobban érzik a hamvazó szerda hívását, még a szekularizált környezetben is. Valójában a fiatalok azok, akik világosan megértik, hogy lehetséges egy igazságosabb életmód, és hogy felelősséggel tartozunk azért, ami rossz az egyházban és a világban. Ezért ott kell kezdenünk, ahol lehetséges, és azokkal, akik ott vannak, hívta fel a figyelmet a Szent Atya. 14. Leo pápa arra hívott, hogy érezzük át a nagybőjt missziós jelentőségét, hogy nyissuk meg az önmagunkon végzett munkánkat annyi nyughatatlan, jó akaratú ember előtt, akik Isten országának és az ő igazságosságának horizontján belül keresik az életük hiteles megújításának módjait. Joel proféta így buzdít minket. Miért mondják a népek között, hol van az ő Istenük? És ez a nagybőjti időszak a pápa szerint olyan megtérésekre, fordulatokra buzdít minket, amelyek hitelesebbé teszik üzenetünket. Ezzel a bűnbánattal a húsvéti szent három napban részt veszünk majd a halálból az életbe, a tehetetlenségből az Isten lehetőségeibe való átmenetben. Húsvét felé vezető utunk úttörői az ókori és a kortárs vértanúk, a nagybőjti stációk ókori római hagyománya, amelyek közül Szent Szabina stációja az első, nevelő jellegű. Utal mind a zarándokkénti útonjárásra, mind a vértanúk emlékeinél való megállásra, stáció, ahol Róma bazilikái épültek. Számtalan magról van szó, amelyek előkészítették a bőséges aratást, amelyet learathatunk. A nagybőjt, ahogy Máté evangéliuma is sugallja, megszabadít minket attól, hogy minden áron magamutogatók legyünk, és arra tanít, hogy ehelyett azt lássuk, ami születik, ami növekszik, és arra ösztönöz, hogy szolgáljuk azt. Így azok, akik titokban bőjtölnek, imádkoznak és szeretnek, a pápa szerint összhangban vannak az élet Istenével. Ő hozzá forduljunk józansággal és örömmel, egész lényünkkel, egész szívünkkel. Zárta homíliáját Leo pápa.
A lui riorientiamo con sobrietà e con gioia tutto il nostro essere, tutto il nostro cuore.
Leo pápa Krisztus légiójához. Imádság, alázat és belső szabadság.
14. Leó pápa csütörtökön fogadta a konzisztórium teremben a Krisztus légiója általános káptalanjának résztvevőit. Legyenek hűek a kapott karizmához, és küldetésükkel szolgálják az egyházat. A vezetőket ne a kontroll vezérelje, juttassák érvényre a különbözőséget a közösség javára. Ehhez kölcsönös meghallgatás és felelősség, átláthatóság, testvéri közelség, valamint közösségi megkülönböztetés szükséges. Az általános káptalan végén fogadta a Szent Atya a Krisztus légiója kongregáció tagjait, akik ülésükön megválasztották új előjárójukat a mexikói Carlos Gutiérrez atya személyében.
Como en la vida de todo instituto religioso, este es un tiempo de gracia.
Minden szerzetes intézmény életében kegyelmi időszak az általános káptalan, hiszen a közösségi megkülönböztetés és a Szentlélek meghallgatásának kiemelt helye. A Szentlélek továbbra is vezeti őket és támogatja a rájuk bízott küldetést, karizmájukhoz híven, melyet Isten ajándékaként folytatnak az egész egyház javára, kezdte beszédét a pápa. A Krisztus légiója történetében voltak fájdalmas és válságos időszakok is, állapította meg a Szent Atya, majd a közös lelki örökségről és apostoli buzgóságról beszélt. Mindez nem csak a múltra vonatkozik, hanem folyamatos megújulásra sarkal a jelenben is, az evangéliumhoz hűen. A karizma a Szentlélek ajándéka, melyet a szerzetes intézmény valamennyi tagja egyénileg és közösségileg is hivatott megtestesíteni, az egyházon és a társadalmon belül, melyet gazdagítanak a Regnum Christi lelki család révén. A különböző formák, stílusok, hangsúlyok a karizmán belül nem gyengítik az egységet, hanem gazdagítják azt, ezért nem kell félni a pluralitástól, hogy átláthatóbban és hívebben válaszolhassanak Isten hívására. Mint ahogy a család minden tagjának megvan a maga identitása és küldetése, így a pluralitás közöttük is a lélek termékenységét mutatja és erősíti a közös küldetést. A karizma a lélek ajándéka, mely az egyház megújulását és épülését szolgálja, ezért azt hálával kell fogadni. Ugyanakkor senki nem ura saját karizmájának, hanem őrzője és szolgálja. A szerzetesek életükkel az egyház és a világ javát szolgálják, így az általános káptalanon azon gondolkodtak, miként tudják ma kreatív hűséggel, karizmatikus intuícióval élni hivatásukat. A vezető választásra utalva a pápa a jó előjáró fogalmát így jellemezte: nem uralom, hanem lelki és testvéri szolgálat, az elkísérés művészete. A közösségi életet Krisztusra kell irányítani, kerülve minden ellenőrzési formát, ami nem tartja tiszteletben a személyi méltóságot és szabadságot. A szerzetesi előjáró fő feladatai közé tartozik a karizma iránti hűség előmozdítása. Ehhez kölcsönös meghallgatás és felelősség, átláthatóság, testvéri közelség, valamint közösségi megkülönböztetés szükséges. A jó vezetés nem önmagára összpontosít, elősegíti a szubszidiaritást és a közösség valamennyi tagjának felelős részvételét. Leó pápa kijelentette:
La Iglesia vive hoy una intensa llamada a la sinodalidad, es decir, a caminar, escuchar y discernir juntos.
Az egyház ma erőteljes hívást él meg a szinodalitásra, vagyis arra, hogy együtt haladjon, meghallgasson, megkülönböztessen. A Krisztus légiója tagjai továbbra is az imádság, az alázat és a belső szabadság szellemében éljenek. Ne kövessenek önös vagy regionális érdekeket, ne keressenek pusztán szervezeti megoldásokat, hanem elsősorban azt, amit Isten akar szerzetesi családjuk és küldetésük számára, amelyet az egyház rájuk bízott. Leó pápa végül a guadalupei miasszonyunk oltalmába ajánlotta a kongregáció tagjait, majd szívből jövő apostoli áldását adta rájuk. Döntés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Nagybőjt első vasárnapjára.
Egy embernek az volt a szokása, hogy minden este ugyanabban az időben leült, és egy percig csendben maradt. Nem mondott imát, és nem kért semmit, csak ült. Egyszer megkérdezték tőle, mit csinálsz ilyenkor? Az felelte, semmit, csak emlékeztetem magam, hogy nem én vagyok az Isten. Nem véletlen, hogy minden évben, a nagybőti szentidő kezdetén, Jézus megkísértésének történetével indulok a pusztába, hogy emlékezzek arra, nem én vagyok az Isten. Nem kell messze vonulnom, csak saját pusztámat kell megteremtenem 40 napig, ahol csend van. Mert kikapcsolok minden külső zavaró eszközt, hogy meghalljam a belülről érkező hangokat, és megkülönböztessem azokat. Jézus példája alapján én is a Szentlélekkel indulok, az ő segítségét kérem, hogy ne tévesszenek meg azok a hangok és érzések, amelyek nem Istentől vannak. Elvonulni és csendben maradni. Istenre figyelni merész lépés, mert a vele való együttlétből nem hiányzik a megpróbáltatás és a kísértés. Ezeket meg azért engedi meg, hogy megtisztuljak, és még inkább hasonlóvá váljak hozzá. Nem úgy, ahogy az elterelő érzések is hangok sugallják, hanem ahogy ő szeretné. Egyre inkább láthatóvá váljon az ő képére és hasonlóságára teremtett ember. Ez a csendben zajló megtisztulás fájdalmas, de ez az út vezet vissza ő hozzá. A megtisztulás csendben zajlik, mert a csendben először elterelő zajok vannak. A csend először zajos, hogy aztán lecsendüljön bennem minden. Az elterelő zajok és hangok kezelésében is Jézus mutatja az utat. Sőt, nem csak mutatja, hanem kiderül, hogy ő maga az út. Ha hozzá kapcsolódom, akkor felismerem az elterelő zajokat és hangokat, hogy a csendben halljam aztán a Szentlélek hangját, aki őt is vezette. Annak tudatában és tudatosításában indulok a pusztánba, hogy az ő hasonlóságára teremtett ember vagyok, tehát ő hozzá tartozom. Ezzel a tudattal lehet élni és visszaélni. Visszaélni akkor fogok, ha az elterelő zajokat és hangokat követem. Élni pedig akkor fogok, ha rendszeresen csendben maradok naponta. Naponta többször is. Ha ezt teszem, kizárdolok, hogy nagyon eltévedjek. Ha kiélezem figyelmem, megérzem jelenlétét, és őrá figyelek. Jézus 40 napos bőjtölés után megéhezik. Rögtön jön a kísértő gondolat, amely, ha kívülről érkezik is, de benne játszódik le, megteheted, hogy a kövekből kenyeret teremts. Meg tudod tenni, jár ez neked. Jézus sokat nem alkuszik, nem elegyedik párbeszédbe, úgy is mondhatnánk még találóbban, nem táplálja magában azt a gondolatot, hogy kenyeret teremtsen, hanem Isten igéjével oldja meg a problémát. Sokszor akarok én is a kövekből pénzt, kenyeret teremteni, de teszem ezt úgy, hogy közben én magam kövesedem meg, mert nélküle, a Szentlélek nélkül élek, és eltávolodom tőle apró megalkovásokkal. Amikor nem tudom, mit évű legyek, jó lenne felütni a Szentírást, vajon mit szól Isten? Ez is lehet bőti gyakorlat. Minden reggel egy Szentírási részen elgondolkozni, s egy napig vagy hétig gyakorlatba ültetni. Mondjak le a saját akaratomról, s figyeljek arra, amit Isten akar tőlem. Nem attól éhezem igazán, hogy nincs elég pénz, hanem attól, ha elfelejtek Isten igéjéből élni. Tele a hűtő, üres a lélek. Tele a naptár, üres az ima élet. Tele a szám szóval, üres a szívem tartalommal. A második kísértésnél az elterelő hang idézi az írást. Ez már arra mutat, hogy lehet Szentírást olvasni úgy is, hogy közben nem akarok megváltozni. Legyen úgy, ahogy én akarom, s felhasználom Istent saját vallásosságom mutogatására. Jézus válasza világos, és segít nekem is. Ne kísérítsd uradat, Istenedet. Egy pap egyszer megkérdezte a minisztráns fiút, imádkozol minden nap? A fiú gondolkodott, majd így felelt. Amikor baj van, akkor igen. A pap mosolyogva ezt mondta, akkor te nem imádkozol, te vészcsengőt nyomogatsz. Isten nem vészcsengő. A harmadik kísértés már fájdalmas. Mindent megkapsz, csak ne Isten tedd az első helyre. Igazából nem térdelek le a sátán elé, csak mindig egy kicsit hátrébb teszem Istent. Majd, ha lesz idő. majd, ha rendben lesz az élet, majd, ha kevesebb gond lesz. De Jézus nem mondja majd később, hanem uradat, Istenedet imád. Nem akkor, amikor már minden más kipipáltunk, hanem elsőként. Amikor pedig Jézus elküldi a sátánt, akkor jönnek az angyalok. Nem akkor, amikor alkudozik. Nem akkor, amikor kifogásokat gyárt, hanem amikor dönt. Én döntök?
Döntés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Nagybőjt első vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Marosi Balázs atya és a Miskolc Diósgyűri Római Katolikus Plébánia hívei a Nagybőjt időszakáról beszélgetnek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a rádió hallgatókat a miskolci stúdióból, a Diósgyőri Hegyházközség kicsit megvariált csoportjával. Ugyanis most nem a szokásos hangokat fogják teljes egészében hallani a kedves rádióhallgatók, mert betegség miatt variálnunk kellett itt a csoporttagokkal, úgyhogy nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgat minket, és köszöntöm itt a stúdióban a beszélgető társaimat, Zsuzsát és Krisztát. Mindkettőjük hangját hallották, meg ismerik a kedves hallgatók, csak most ilyen csoport variációval dolgozunk. A mai nap már a Nagybőjt első hetének a csütörtöke. A tegnapi napon volt hamvazószerda, így már benne vagyunk a bőjtben. Azt gondolom, hogy jó egy kicsit erről beszélgetni, így is, hogy mit jelent számunkra a bőjti előkészület. Hogyan készültünk, hogyan készülünk a bőjtre, hogyan készülünk erre a szent 40 napra, ami előttünk áll, hiszen hiába, hogy ez a készület ideje, de a készületre is készülni kell, azért, hogy aztán a cél, a végső cél az méltó és jó legyen. Mit jelent számotokra a bőjt? És hát nem csak hozzátok fordulok ezzel a kérdéssel, hanem azokhoz is, akik hallgatnak minket, mert ez egy jó alkalom, hogy ezeket a fontos kérdéseket együtt átgondoljuk, hogy a saját egyéni életünkben mit jelent a bőjt. Úgyhogy kérdezem most tőletek, és kérem, hogy adjatok egy kis ötletet, segítséget akár a hallgatóknak is, a saját élettapasztalatotokból, élményeitekből, lelki élményeitekből, és kérem a hallgatókat is, hogy gondolkodjunk el ezen a kérdésen, hogy mit jelent nekünk a bőjt.
Hát azt mondta, hogy rövid válaszra van szükséged, de én nem tudok erre rövid választ.
Akkor nyugodtan enged szabadon.
Jó, nem azért szabadon nem engedem, de hát a bőjt az mindenféleképpen valami lemondást jelent nekem, számomra, és ez abban segít, hogy Istenre tudjak figyelni minél inkább. Tehát, hogyha lemondok valamiről, érte mondjak le, ez nagyon fontos. Tehát nem valami azért, hogy fogyjak, mert mondjuk nekem szükségem van rá, vagy valami más miatt, hanem csak Istenért, és azért, mert őt szeretem.
Zsuzsa, te hogy állsz a bőjt témájával?
Hát igen, a lemondás is, illetve testi-lelki megtisztulás, meg a bőjt időbe próbálok eltávolodni olyan dolgoktól, vagy távol tartani magamat olyan dolgoktól, ami az érzékeimet elégíti ki. Tehát, hogy így a lelkiekben jobban meg tudjak nyílni, vagy jobban elmélyülni.
Igen, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy a bőjt az mindannyiunk életében lehet egy testi és lelki folyamat is, amire készülni kell. Ma úgy próbáltam a gyerekeknek az iskolában megfogalmazni, hogy olyan minden ilyen nagyobb esemény az életünkben, mintha valamilyen versenyre, vagy valamilyen komoly feladatra készülnénk, hogy nem szabad csak úgy nekiesni, hogy na most akkor böjtölök, és akkor pont. Tehát erre fel kell készülni, hogy miért böjtölök, ez az első kérdés. Miért böjtölök? Nem lehet csak úgy böjtölni. Milyen célt szeretnék elérni? Ugye, és akkor itt, amit Kriszta is mondott, tehát ki kell tűznünk a lelki célokat, tehát nem csak testi céljaink vannak, hogy szeretnék ezt vagy azt a világban elérni, hanem lelki céljaink is vannak, tehát kitűzni az a célokat, hogy miért böjtölök, és elindulni ugye a gyakorlás útján, hiszen nem lehet a böjtbe beleesni, ezt gyakorolni kell, szépen lassan bele kell jönni abba, hogy hogyan böjtöljek értelmesen. Hogy nem csak azt, hogy most nem eszek húst, mert ez még egy önmagában, mondhatnánk úgy is, hogy ez még szinte nem is böjt. Tehát tulajdonképpen itt van egyfajta küzdelem, és egyfajta érzékenyítés önmagam felé, hiszen a böjtnek minden aspektusában a Jóisten érzékenyíteni akar valamire. Hogy megtapasztaljuk az éhséget, megtapasztaljuk a szenvedést, megtapasztaljuk azt, hogy milyen álhatatlanok tudunk lenni néha, hogy megtapasztaljuk, hogy mennyire megkötöz bennünket sokszor az evés például, hogy állandóan ennénk, hogy mennyire nehéz leszokni arról, hogy ne nasizzak, ne csipegessek, ne menjek állandóan a hűtőhöz, a szekrényhez, az édességhez, ehhez, az ahhoz, hogy legyen egy szabály az életemben, hogy meg tudjam tapasztalni az önuralmat például, és a böjtnek ez is egy nagyon fontos része, hogy megismerjem magamat, hogy hol vannak a határaim, meddig tudok elmenni, mennyire szeretem az Istent, mire vagyok képes érte, és ez nagyon fontos kérdés, hogy mennyire az Istenért teszem, amit teszek, legyen szó a több imádságról, adakozásról, húsról való, vagy bármiről való lemondás, hogy ezt, ha önmagamért teszem, nem nagyon lesz sikere. Tehát ezt látnunk kell, hogy fogyhatok a böjt alatt 1-2 kilót, mondjuk ennyi sikere lehet, de lelki élményi nem válik a böjt, hogyha önmagamért teszem, vagy csak bizonyításból teszem. Nagyon-nagyon fontos az, hogy az Istenért tegyem. Mit jelent szerintetek az, hogy az Istenért böjtölni, vagy az Istenért tenni bármit? Így a hétköznapi életünkben, vagy a lelki életünkben. Mit jelent az Istenért tenni?
Számomra az azt jelenti, hogy amit az elején is mondtam, hogy én ilyenkor meg szoktam vizsgálni azt, hogy mi az, ami leginkább eltávolít tőle. Az egész böjt az Istennel való kapcsolatomnak a megtisztulását jelenti számomra. Tehát, hogy olyan dolgot válasszak ki böjt gyanánt, ami vagy olyan dolgot akarjak leküzdeni, ami eltávolít Istentől, és az első helyet elveszi tőle. De ez kell a szembenézés, és pont az, hogy ez készíti nekem elő a böjtöt, hogy én ezt próbálom megkeresni. Nagyon keresni nem kell egyébként, hogy mi az, ami leginkább eltávolít tőle, leginkább átveszi az első helyet, ami bálvány úgymond, és ez a küzdelem úgy fokozódik nagy böjtben. Tehát ezt ugye a tetőfokára hág ez a fajta küzdelem.
Most Zsuzsát kérdezem, hogy akár ebben a kérdésben, akár abban is, hogyha egy kicsit tovább tudsz menni, hogy szerinted mi az, ami az embert elválaszthatja Istentől, amivel meg kell ilyenkor küzdeni?
Hát szerintem saját magával. Először is önmagával. Nem? Tehát, hogy ez az emberi önzőség, hogy ez az én központúság annyira eltávolítja saját magát az ember az Istentől. De most még visszakanyarodva erre, hogy mi az, hogy Istenért tenni. Most én a gyerekekre gondoltam az iskolába, hogy ugye azért ez nekik elég megfoghatatlan ez a böjt.
Hát szerintem sokaknak, még a felnőtteknek is, tehát nagyon sok ember, igazából mindig azt szoktam mondani, meg sokszor mondjuk ez, hogy a böjthöz is kell egy lelki érettség. Tehát, hogy megértsem azt, hogy mit, és pontosan azért is beszélgetünk erről, mert szerintem nagyon sokan csak megszokásból, vagy rutinból böjtölünk, és jó, hogyha megértjük ennek a lelkiségét.
Hát igen, és hogy én a gyerekeknek azt szoktam mondani, hogy próbáljam hozzájuk közelebb hozni ezt, hogy ugye lemondás, ez ugye persze nehéz még a felnőtteknek is, a gyerekeknek meg még megfoghatatlanabb, de ilyenkor próbálom az Isten szeretet, hogy az Isten mennyire szeret minket, hogy ugye ő a saját fiát adta értünk. És akkor az, amit mondjuk, hogy lemond egy héten egy játékról, vagy nem eszik annyi édességet, ez ahhoz képest ugye apróság, de hogy ezzel ki tudjuk fejezni az iránta való szeretetünket.
Melyik életkorban törhet meg leginkább ez a lelkesedés, vagy ez a nyitottság szerintetek?
Hát nem tudom, esetleg amikor elkezdenek kamaszodni, hogy akkor jobban befolyásolhatóak és a negatív irányba, hogy ne lógjon ki a társaságból, amit most mondtál, Balázs atya.
Te hogy látod, Kriszta?
Hát ugye nekem nincs gyerekem, úgyhogy én nem nagyon. Én csak amit az iskolában látok, hogy igazából szerintem egyértelműen a kamaszkor. Gary Chapmannek van egy nagyon jó könyve, az a cím, hogy Kamaszokra hangolva. Próbáltam már ezt egyébként egyszer szülőkkel, és akkor ugye hát mivel nincs gyerekem, ezt rendszerint megkapom, úgyhogy le is álltam vele, hogy a kamasz gyereknek leginkább a szüleire van szükség, és hogy nem igaz, hogy a szülő nem tud vele mit kezdeni. Azt mondja Gary Chapman, hogy ez a legnagyobb hiba. Tehát, hogy igenis tud mit kezdeni a kamasz gyerekével, meg tudja hallgatni, csak úgy kell meghallgatni, hogy tehát ugye akkor kezd el nyiladozni az értelme, hogy ő ilyen világmegváltó gondolatokat próbál megosztani a családjában, és egy kinyilatkoztat, és hogy mindenben ő a legokosabb, és a szülő ezt türelemmel tudja viselni, illetve meg tudja érteni a gyereket, és egyenrangú félként tudja vezetni, úgymond, hogy nem az az igaz. A másik oldalra esetleg akkor meg tud maradni a közelében, és akkor a szeretett csatorna is megmarad igazából, a szeretett tank is megmarad, és így a család közelében maradhat a gyerek. Tehát ez nagyon fontos, mert a kortárs csoportok szerintem az elsők a kamaszkorban, tehát nem a családon meghatározó, hanem a, pontosan a kortárs csoportok, és a család így tud a közelében maradni, hogyha a szülők gyakorlatilag a saját, tehát hiába tudja azt, hogy neki van igaza, mégis megpróbál a gyerek közelébe férkőzni, és nem ráhagyni a hazugságot, vagy ráhagyni azt a téves nézetet, hanem igazából szeretettel, és figyelmeztetni úgy, hogy a gyereknek ne sérüljön a úgymond ez az egója.
Az önérzete,
igen, érzete igen. Inkább, igen, igen. Igen, és hogy szerintem a kortárs csoport az, ami ilyenkor elviszi őket, de a szülő szeretete, ha azt megtapasztalja, az mindig meghatározó lesz egész élete során.
Meg a másik, amit szerintem kisgyerekként kap, hogyha el is van raktározva a kamaszkorba, egy kicsit háttérbe kerül, attól az még alapként ott marad minden gyerek életében. És ez egy nagyon fontos dolog, és itt a rádióhallgatóknak nyilván itt ezt a kis eszmefuttatásunkat miért is hajtottuk itt végre, ugye, tehát, hogy ami nagyon fontos, és el is hangzott, hogy alapvetően minden ember az Istenre nyitottan születik erre a világra. Miért? Mert az életünket Istentől kaptuk. Hát ez elég egyszerű logikai következtetés, hogy az Isten alkotta meg az életünket, ő teremtett meg minket, tőle kapjuk a lelket, vagyis az ő leheletéből, az ő sóhajtásából élünk, ezért mindannyian, akik megszületünk erre a földre, Istenre nyitottan születünk meg. Ezért talán a jelenségeket, az ilyen természet fölötti jelenségeket is a kisgyerekek mindig sokkal jobban érzékelik. Mert a gyermeknek a lelke még teljesen tiszta, abszolút nyitott, és mindent érzékel, ami nem feltétlenül ebben a világban történik, és ez nagyon-nagyon fontos. És ezt látjuk, hogy egy idő után ez megszűnik. Megszünteti a bűn, megszünteti a környezetnek a nehézsége, a szülőknél a hitelesség elveszítése nagyon sokszor, hogy nem kapja meg azt a példát, azt a nevelést, azt a megerősítést, és szépen lassan elkopik. Ugye szoktuk mondani, jönnek az első áldozók, 10 évesek, nyitottak, aranyosak, kedvesek, érdeklődőek, jönnek templomba, fiúk sokan minisztrálnak, lányok énekelnek, lelkesen mindenki tanul, készül az első áldozás, és utána eltűnnek. Mert utána elkezdődik az a kiskamaszkor, amikor nyitogatják a szárnyaikat, és hogyha nem kapnak megerősítést arra, amit addig lelkesen tanultak, szépen lassan kihűl bennük az a szeretet, amit az Isten a szívükbe oltott, mert nincs táplálva. Nincs táplálva bennük a szeretet. Ez nagyon-nagyon fontos itt a rádióhallgatóknak, és szeretnénk ezt így figyelmébe ajánlani, hogy foglalkozzunk a gyerekekkel, addig, amíg még lehet. Tehát a kiskorban ne engedjük azt, hogy csak a hitoktató majd foglalkozik vele az iskolába, én meg nekem már otthon nem kell, mert nekünk, szülőknek, tanároknak, nagyszülőknek, nevelőknek, mindenkinek a példamutatásban kell először és mindenek előtt jeleskedni. Vasárnap ugye mondtam a múlt vasárnap a templomban, hogy sokan mondják, hogy hát ma már nem divat a böjt. És ebben a műsorban most, hogy a böjtről beszélgetünk, a nagy böjtről, a készületről, hiszen most vagyunk itt az első lépéseiben. Miért nem böjtölnek sokan? Miért nem böjtölnek az emberek? Mert nincs rá példa. Nincs rá jó példa. Az a néhány keresztény, aki komolyan veszi, és böjtöl, az is szégyeli, vagy cikinek tartja erről tanúságot tenni, vagy ezt elmondani másoknak, mert talán nem mindenki érti ennek a lényegét, még azok sem, akik böjtölnek. Milyen példát mutatunk? Hányan tartják a pénteki bűnbánati napokat, vagy a nagybőjti pénteki böjtöket? Hány családban láthatja a gyerek azt, hogy az édesanyja és az édesapja böjtölnek? 10-ből 1 esetleg, ha van még ilyen arány, de szerintem ez sokkal rosszabb ettől. Nagyon kevés az a család, ahol a gyerek, az unoka azt látja, hogy a szülő vagy a nagyszülő ezt komolyan veszi, és az Istenért böjtöl, az Istenért ajánlja fel engesztelésül, a bűneiért, vezeklésül, azért, hogy megtapasztalja az éhséget, hogy mit jelent azoknak az élete, akik sosem esznek, akik mindig éheznek, nem csak nagybőjtben. Tehát ezeket nem mondják el a szülők, nem beszélnek erről, és ez egy nagy hiányosság, hogy nincs példamutatás. Böjtölünk péntekre, én mondtam vasárnap ezt a példát, hogy nem eszünk húst, de veszünk több ezer forintért mondjuk lazacot, és megsütjük mondjuk mozzarella sajttal ráolvasztva, mert hogy a halat azt meg lehet enni pénteken, vagy harcsapörköltet nokedlivel. Tehát igazából nem csináltunk semmit, mert húst ugyan nem ettünk, mondjuk disznóhúst, vagy csirkehúst, vagy marhahúst, de valami más, eléggé drága élelmiszerrel pótoljuk. Tehát tulajdonképpen szinte semmit nem teszünk a böjti időszakban, csak az, hogy mondjuk változtatunk egy kicsit az étrenden, de attól meg ugyanúgy jól lakok mondjuk a lazac filével, tehát hogy nem tettem semmi többet. És nagyon sokan ezért sem értik a böjt lényegét, mert a külsőségekben maradnak. A böjt az mindig a szívből indul ki. És ez nagyon-nagyon fontos. Jézusnak egyértelmű tanítása a szívből. És hogyha én szívből szeretem az Istent, akkor engem bánt az, hogy őt megbántottam. Engem bánt az, hogy a bűneimmel elszakítottam magam az Isten szeretetétől. És ezért böjtölök vezeklésként. Nekem fáj az, hogyha valóban szeretem az Istent, hogy vannak emberek, akik éheznek, és együtt akarok velük érezni, és ezt is megtapasztalni, elmondani a gyerekeknek, elmondani egymásnak, nagyon ritka. Nézzünk néhány nagybőjti szabályt, néhány fontos dolgot, amit nagybőjtről tudni kell. Nagybőjtre és a húsvéti időszak ünneplésére fontos előírások és irányelveket tartalmaz a katolikus egyház tanítása. Ilyen például, ugye, hogy meddig tart a nagybőjt? A nagybőjti idő hamvazó szerdától nagy csütörtök estig az utolsó vacsora szentmiséjének a megkezdéséig tart. Nagybőjt kezdetétől a húsvéti vérasztásig nem éneklünk a templomokban Alleluját. Ez az első, ami feltűnhet a liturgián odafigyelőknek, hogy nincs Alleluja a szent lecke után, hanem a Zsoltár után egy Zsoltár vers van, traktus vagy evangélium előtti vers, ami az Alleluját, a húsvét énekét helyettesíti. A következő ilyen régi szabály, hogy a szent 40 nap folyamán tilos az oltárt virágokkal díszíteni, kivéve nagybőjt 4. vasárnapján, vagy ha nagybőjtre valamilyen fontos főünnep esik. Ebben az időben az orgona és más hangszerek is csak az ének kíséretére szolgálhatnak, halkabban. Az ünnepeket és a főünnepeket kivéve, a zsolozsmát is mindig a nagybőjti szentidőről imádkozzuk. Nagyon fontosak ezek a szabályok, hogy ilyenkor ugye házasságkötés, rituális misék lehetnek, de viszont visszafogottaknak kell lenniük, és nagyon fontos, hogy minden cselekedetünket jellemezze a visszafogottság. A nagybőjti idő kiemelt napjai. Hamvazó szerdán és nagypénteken szigorú böjt van, ez azt jelenti, hogy csak 3-szor étkezhetünk. Nincs nasi, nincs csipegetés, nincs ez, nincs az, hanem 3-szor lehet étkezni, egy fő étkezés, egyszer étkezhetünk teljes értékűen hús nélkül, és 2 alkalommal vehetünk még kisebb valamilyen ételt, eledelt magunkhoz. Hamvazó szerdán ugye hamuval szórja meg az egyház a homlokunkat, vagy hamukeresztet rajzol a homlokunkra, talán tudjuk ezt is, hogy az előző virágvasárnapon megszentelt barkát égetjük el, és ebből származik az a hamu, amit ilyenkor a fejünkre hintünk. Nagyon fontos tehát az, hogy mindennek a szimbólumát is megértsük, hogy mi miért van. És megállok itt még egy gondolatra befejezésül. Mit jelent szerintedek az, vagy miért fontos, vagy hogyan értelmezhetjük azt, hogy az életünknek, a cselekedeteinknek visszafogottá kell válni a nagybőjtben? Mit jelent ez? Hogyan lehetünk visszafogottabbak? Miben tudunk mi visszafogottabbak lenni? Például most lássuk egy női szemmel, ti mire gondoltok, hogyha azt halljátok, hogy most jön a szent időszak, itt van ez a nagybőjt, mit jelent az, hogy tartózkodóbbak, visszafogottabbak vagyunk? Miben tud az ember visszafogott lenni? Például. Most azon kívül félre tesszük azt, hogy nem eszünk húst, mondjuk. mert ez még csak egy nagyon csekély dolog, igazából nagy bajban, hogy nem eszek húst.
De most itt a visszafogottság rá értelmezhető például a egyéb megszokott tevékenységekre.
Akár. Hát ezért is kíváncsi vagyok, hogy nektek mi jut
eszetekben. A mai kor emberének szerintem visszafogottságot jelent például a telefonhasználat is, hogy a kütyükkel mennyi időt tölt.
Az emberi kapcsolataimra gondoltam így elsőre, hogy mondtad, meg a csöndre. Tehát, hogy én, mondjuk az én életemben a zene ugye fontos, tehát nyilvánvalóan kevesebb zenét hallgatok, kevesebbet foglalkozok vele, kevesebbet beszélgetek esetleg, ha úgy van olyan dolgokról, amit tehát, hogy csak a szükségesebb dolgokat. És ez lehet, hogy furcsa, de hogy értsék jól a hallgatók, tehát hogy nem úgy, hogy most nem beszélek senkivel, ezért csak esetleg olyan dolgokra, ami korábban előfordult, hogy felesleges, az kevésbé. Tehát a csöndnek a előtérbe helyezését jelenti nekem.
Emlékszem, volt gimnáziumban egy tanárom, egy nagyon vallásos, és ilyen zenész beállítottságú tanárnél volt, nem azt tanított, de maga a beállítottsága az nagyon zenekedvelő volt, és mindenféle zenét nagyon szívesen hallgatott, és például volt egy ilyen fogadalma, hogy Nagybőjtben csak klasszikus zenét hallgatott, semmilyen más, sem rockzenét, sem popzenét, sem semmilyen más lágereket, hanem csak klasszikus zenét hallgatott. Tehát ez is lehet egy bőjti lemondás, hogy nagyon szeretem a zenét, de a Nagybőjtben a Nagybőjt csendességéhez, stílusához, visszafogottsága az illő zenét hallgatok például. Vagy emlékszem, még kispap volt a Megerbe, és a gimnáziumban volt egy akkor tizedik osztályos gimnazisták voltak, akik eldöntötték, hogy a Nagybőjtben lecserélik a telefonjukat nyomógombos telefonra. Tizedik osztályos gimnazisták. Valakinek kipattant a fejéből, és így az egész osztályban nevezett erre, hogy lecserélik a okos telefonjaikat nyomógombos telefonra. A másik osztály, azok azt hiszem 11-esek voltak, ők eldöntötték, hogy a büfében, hogyha szendvicset vesznek, akkor csak sajtos szendvicset vesznek, a nagybőjti időben nem vesznek sonkás vagy szalámis szendvicset. Külön kértek a büfébe a büfésnél olyan hamburgert, vagy ilyen szendvicset, amiben csak sajt volt. Margarin és sajt. Tehát, hogy azért vannak ilyen fajta lemondásaink, amihez nagyon ragaszkodunk, amiben nagyon túlzásba estünk, a fogyasztásban, ugye az ételekben, amit sokszor ki is dobunk, nem tudjuk elfogyasztani, hogy ezeket felülvizsgálni, hogy mi az, amiben már függő vagyok, ami nélkül szinte nem tudok élni, próbáljuk ki, hogy vajon tudunk-e ezek nélkül élni. Mennyire bírjuk ki?
Ja, hát most az jutott eszembe például, hogy a kényelmet is egy kicsit akkor lehet visszavenni, hogy mit tudom én, hogyha a munkahelyemre el tudok menni gyalog, és eddig mondjuk csak autóval mentem, akkor mondjuk nem fogok autóval menni, hanem most akkor csak gyalog sétával.
Igen, tehát nagyon sok mindent, vagy mozgás, vagy sport, vagy olyat csinálni, amit eddig nem tettem, régóta halogatom, nem szántam rá magam, itt az idő, szánjam rá magam, többet imádkozni, a kezünkbe venni a Bibliát, rózsafűzért, amivel el vagyok maradva, megpróbálni utolérni magamat, áldozatot hozni. És ez a Nagybőjtnek a lényeg, hogy hogyan tudok az Istenért szeretetből áldozatot hozni. Hát ezekkel a kérdésekkel zárjuk ezt a műsort. Reméljük, hogy mindenkinek szépen indult, és szépen folytatódik a Nagybőjtje. Adja a jó Isten, hogy gyümölcsöző legyen mindannyiunk számára ez a szent 40 nap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Kultúrkör című műsorunkat. A mai adásban Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb a második Rákóczi Ferenc könyvtárban a hónap végéig látható Anna Frank kiállítást ajánljuk figyelmükbe. Ezt követően a Miskolci Kulturális Központ februári programjait ismertetjük. A folytatásban az idén 35 éves Miskolci Dixieland Bandet köszöntjük, és a február 28-ai jubilómi koncertjükre is meghívjuk kedves hallgatóinkat. Végül megismerhetik Eger idei ProAgria szakmai díjasát. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melynek elején Palik Zoltánnal, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjével beszélgetünk. A civil lét aktualitásairól, 1%-os kampányról és pályázati határidőkről. Majd Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsodabó-Új-Zemplén vármegyei önkormányzat elnökasszonya lesz a vendégünk. Eredményekről, Vármegyei Értéktár Bizottságról, áprilisi választásról és az Edelényi Kastély üzemeltetéséről lesz szó. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesztár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük a figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Akkor elragadta és Jeruzsálembe vitte őt a kísértő, ott pedig a templom párkányára állította. Ha Isten fia vagy, mondta, vesd le magad innét. Olvasom a Lukács evangéliumban. Előnyös tulajdonságok erősen késztetnek arra, hogy önbizalomnak adjuk át magunkat. Ha valaki saját szorgalmával és tehetségével sikereket ér el, ha szegényen kezdte és gazdagon végezte, nagyon alkalmas ez arra, hogy nagyra tartsa önmagát, és bízzék saját elgondolásai és eszközei hibátlanságában. Vagy ha érzi valaki, hogy jók a képességei, mennyire ki van téve az ilyen ember annak, hogy csodálja önmagát és elég legyen önmagának. Gyengédetlen, heves és gőgös legyen. Megvetővé, tunyává és elzárkózóvá váljék. És mint valami ábrándos dolgot vagy kényelmetlen szigorúságot, lenézze a tiszta, önmegtagadó és alázatos, vallásos lelkületet. Amikor önmagadat keresed, nem élhet benned Krisztus, mert ő az atyáért él. Köszönöm Istenem fogyatékosságomat, mert általa találtam meg magamat, munkámat, sőt téged magadat is, Istenem. Köszönöm, hogy életem sötét és néma éveiben használtad életemet valami célra, melyet ugyan nem ismerek, de egy napon majd mindent meg fogok érteni, és akkor nagyon elégedett leszek. Hiszem, hogy az életet azért kaptuk, hogy növekedjünk a szeretetben. Hiszem, hogy bennem vagy, Istenem, miként a nap a fényében, s az illat a virágban. Fény az én sötétségemben, hang az én csendemben. Hiszem az örök életet. Hiszem, hogy ott enyémek lesznek azok az érzékek, melyeket most nélkülözök. És hogy oda át csodaszép otthonom lesz, telve színnel, zenével, a virágok bólogatásával és szeretteim arcával.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.